Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked ezt a napot, köszönjük neked, hogy a te igéddel eddig is meglátogattál minket, és most, hogy itt lehetünk. Köszönjük a személyes találkozást, hiszen te magad is személyesen akarsz velünk találkozni. És köszönöm neked azt, hogy most ezt lehetővé teszed, kérlek téged azért, hogy te áld meg a te igédet, áld meg a mi szíveinket, add, hogy rád figyelhessünk, add, hogy újra és újra erőt tudjunk belőled meríteni. Kérlek, tedd kedvessé magad számára a mi Isten tiszteltünket, és hadd legyen az áldásul nekünk. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. A Bírák könyve második fejezetéből az első 5 verset olvasom. Az örökkévaló angyala fölment Gilgálból Bókimba, és ezt mondta Izrael népének. Én vezettelek ki benneteket Egyiptomból, és én hoztalak be erre a földre, amelyet esküvel ígértem őseiteknek. Azt mondtam nektek, hogy soha nem töröm meg a szövetséget, amelyet veletek kötöttem, de ti se kössetek szövetséget ennek a földnek lakosaival, hanem romboljátok le a bálványoknak épített oltáraikat. Miért nem hallgattatok a szavamra? Emiatt most azt mondom nektek, hogy akik még megmaradtak közöttetek a föld lakói közül, azokat már nem fogom kiűzni előletek. Itt maradnak és csapdává lesznek számotokra, isteneik meg törbe ejtenek titeket. Amikor Izrael egész népe hallotta az örökkévaló angyalának szavát, hangosan fölkiáltottak és keserves sírásra fakadtak. Emiatt nevezték el azt a helyet Bókimnak. Ott azután áldozatot mutattak be az örökkévalónak. Egy olyan történet van most előttünk, amikor valószínűleg ünnepre jön fel Izrael népe ebbe az úgynevezett Bókimba, amit azért neveznek el Bókimnak, ami aztán majd később történik. És azt olvassuk, hogy felmegy az Úrnak az angyala, felmegy az örökkévaló angyala is, hogy találkozzon ezzel a néppel. És amikor készültem és ezt láttam először így magam előtt, gondolkoztam ezen, hogy hogyan lehet ünnep egy május 9-ei sima, átlagos istentisztelet. És azt gondolom, hogy a válasz az rögtön ez volt, hogy úgy, hogyha előtte fél évig nem tud találkozni a gyülekezet. Ez az első találkozási alkalom, az első lehetőség hosszú idő után, ez bizonyára ünnep. És megmondom őszintén a testvéreknek, hogy a fél éven keresztül nem tudtam azt megszokni, hogy egy kamerának beszéljek itt az üres templomba. Erre többször utaltam is az Isten tiszteleteken, és azt gondolom mindannyiunknak egészen más ez. És remélem abban is más, nem csak azért, hogy most mi egymással személyesen találkozhatunk, hanem remélem abban is más, ahogy itt az igében olvassuk, hogy ezt az isteni látogatást is átélhetjük, amit átélt Izrael népe ott Bókimban. Amikor az örökkévaló, az Úrnak az angyala beszél azokhoz az emberekhez, először is egy visszatekintést mond nekik. Én vagyok az, azt mondja ki, kihoztalak benneteket Egyiptomból erre a földre, amelyet esküvel ígértem nektek. És visszaemlékezhetnek, hogy mennyi minden cselekedett az életükben Isten. Mennyi mindenen keresztül vitte őket. Mennyi minden közepette megtartotta őket. Egy generációs váltás is történt ebben a hosszú időben. Aztán emlékezteti, hogy arra is őket, hogy Isten nem fogja megtörni a velük való szövetségét. Bármi is történt. Még ha egy új nemzedék áll is előttük. Ha ki is cserélődött az Isten népe és a gyülekezet ott, akkor sem fogja Isten megtörni a szövetségét velük. Viszont utána van itt egy panasza az Úr angyalának, az ott előtte álló nép felé. És azt mondja, az a baj, hogy nem romboltátok le a pogány oltárokat, amit kértem tőletek, amikor meghódítottátok, és meghódítjátok az ígéret földjét. Az történik ugyanis erre a pillanatra, amikor az igébe járunk most, hogy békét kötöttek az ellenséggel, azokkal az emberekkel, akiket ki kellett volna űzni az örökkévaló parancsa szerint. Békét kötöttek az ellenséggel, azt gondolták, hogy nem baj, ha nem űzzük ki őket, ahogy Isten parancsolta, meghódítottuk, legyőztük őket, a saját ellenőrzésünk alá vonjuk őket, adót fizetnek majd nekünk, s jók lesznek ezek itt szolgálnak számunkra. És miközben így gondolkoznak, miközben így cselekszenek, elvesztik az áldást, amit az Isten ígért. És azt mondja most itt nekik az Úr angyala, hogy tudjátok, akkor a nyakatokon maradnak, és csapdává lesznek ezek az emberek. Állandóan zaklatni fognak titeket, ott lesznek közöttetek, és ennek minden következményét akkor innentől kezdve hordozzátok. Szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy látja Isten a dolgokat. Mert egy dolog, hogy hogy látjuk mi, hogy gondolunk vissza akár a vírus helyzetre, vagy abban, amiben még mindig vagyunk, hogy gondolunk vissza azokra a napokra, hetekre, hónapokra, amíg nem tudtunk találkozni, amíg csak otthon voltunk. Egy dolog, hogy mi hogy gondolkodunk, és az is egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy látja Isten a dolgokat. Lehetséges, hogy olykor számunkra megbotránkoztatóan. Mint például ebben az időszakban, ha gondolkozunk azon, hogy mégis Isten milyen, és azt parancsolja az izraelieknek, az ő népének, hogy egyébként már ott lakó népeket űzzetek ki onnan, és pusztítsatok el teljesen ártatlan embereket, gyerekeket, felnőtteket, asszonyokat, férfiakat, mindenkit űzzetek ki, ez a parancsa az Úrnak. Ezen egy picit meg tudunk döbbenni, és megállunk, és azt mondjuk, hogy biztos, jól olvasom, biztos, hogy ilyen az Isten, ezt akarja. És amikor egy kicsit mi másképp gondolkozunk, mint ahogyan Istentől látjuk, halljuk, és amikor egy kicsit megbotránkozunk talán azon, ahogy Isten látja a dolgokat a mi életünkben is, akkor azon is gondolkozzunk picit, hogy a saját igazságunk szerint gondolkozunk, ahogy mi jónak látjuk, ahogy mi jónak tartanánk dolgokat. És nagyon furcsa az ember, mert amikor rólunk van szó, egészen más az igazság mércénk, mint amikor valaki másról van szó, esetleg olyan emberről vagy embercsoportról, akiket mi annyira nem szeretünk, hogy ártottak nekünk. De amikor azt keressük, hogy Isten hogyan látja a dolgokat, akkor fontos azt figyelembe venni, hogy neki teljesen más szempontjai vannak sokszor, mint nekünk. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyivel másak az Isten gondolatai a miénknél. Majd szeretnék erre rátérni, hogy miért volt ennyire szigorú, ennyire komoly, ennyire véres Istennek a parancsa, hogy ki kell űzni az ott lakó népeket arról a földről, amit az ő népének ígért. De egyelőre azon gondolkodjunk el, hogy ha ilyeneken megakadunk, hogy ártatlan embereket mondjuk Isten kiűzett egy olyan földről, ahol ők már egyébként ott laktak, akkor miért nem akadunk meg azon, hogy hogyan adhatta, hogyan áldozhatta föl az ő saját fiát értünk, akinek mondjuk itt semmi köze nincs a mi bűneinkhez, akinek semmi köze nincs ahhoz, hogy mi elfordultunk Istentől, hogy hátat fordítunk neki, elszakadtunk, hogy a bűnt választjuk, hogy arcul köpjük. És még ott is azt mondhatta volna a kereszt előtt, hogy ha így bántok vele, akkor most ebben a pillanatban kimentem őt. És nem fog meghalni, értetek. Miért nem akadunk meg ezen? Hogy ártatlanul feláldozta a fiát, értem. Ez egy kicsit valahogy könnyebben bevesszük, de az, hogy ártatlan embereket kiűzett arról a földről, ahol már ők ott laknak, csak az ő népe kedvéért, ez valahogy sokszor egy kicsit jobban bosszant bennünket. Nos, amikor a történetbe ideérünk, akkor Józsué már meghal. Nincs vezetője Izraelnek, nincs az a vezető, akinek a segítségével meghódítják Kánaán földjét. És most magukra maradnak a törzsek külön-külön, és így kellene folytatni az Isten ígéreteinek a beteljesítését, kiűzni a kánaániakat. Csak hogy azt olvassuk a Bírák könyve elején, hogy amikor még mennek a meghódítatlan területek felé, azt látják, hogy hoppá, az ellenségnek vasalt harci szekereik vannak, nekünk meg nincs semmink, úgyhogy legyen az elég, hogy győztünk fölöttük. Ne kössünk bele az ő akkori tankjaikba, meg akkori haditechnikával, olyan haditechnikával rendelkező ellenségbe, akik egy pillanat alatt szétverhetnének minket. Igen, de mi meghódítottuk őket, de mi legyőztük őket. mégis megijednek a harci szekerektől. Miért? Mert leveszik a szemüket Istenről, és amint a Isten helyett, az ő ígérete helyett a harci szekerekre figyelnek, elkezd sorvadni az ő hitük, és már nem tudnak az ígéret szerint cselekedni. Aztán nem űzik ki őket. Megelégszenek ezzel, hogy adót fizessen nekik az ellenség, a leigázott nép, és a maguk ellenőrzése alá veszik, úgy gondolják, ezeket az embereket. És aztán az első fejezetnek a második fele, amikor az első felébe egy győzelmes hadjáratról ír a Biblia, a második felébe folyamatosan elkezdődik az, hogy Júda törzse nem tudta kiűzni a kánaániakat. Benyámin törzse nem tudta kiűzni, Manassé törzse nem tudta kiűzni, Efraim törzse sem űzte ki. Hasonlóképpen Zebulon törzse sem tudta kiűzni, Áser törzset sem tudta kiűzni, ugyanezt történt Naftálival, Dán törzse sem tudta kiűzni. Ezt azért sorolom fel ennyire részletesen, és azért teszi ezt a Biblia, mert nem arról van szó, hogy egy egész népből egyik törzs úgy gondolta, hogy na hát ez nagy falat nekünk, és akkor mindegy, ezt az egy tüskét megtűrjük magunk között, hanem ez elindít egy lavinát. És nem űzik ki sem Júda, sem Benjamin, sem Manassé, sem Gád, vagy Efraim, Zebulon, stb. Mindenkinél ott marad. És értitek, hogy itt már nem csak egy apró porszemről lesz szó a gépezetben, hanem hatalmas hegyként fog előttük emelkedni, mint probléma, hogy nem űzik ki a kánániakat. És íme most felmegy az úrangyala, elmondja nekik, hogy óriási problémátok lesz ebből. Nem csak egy valaki nem csinálta meg, hanem sorjában egymás után a törzsek mind megtartják ezeket az embereket maguk között. És mit tanulhatunk ebből, testvérek? Ti is, én is, mindannyian fogunk találkozni ilyennel, hogy inkább kényelmesebb, egyszerűbb dolgokat választjuk, mint azt, hogy Isten ígérete szerint végigcsináljuk azt, amit ő mond. És ezért szeretném azt leszögezni, hogy az Isten olyan dolgokra hív el bennünket is, amiket mi magunktól nem tudunk megtenni. És ezzel jó, ha tisztában vagyunk, hogyha Isten elhív bennünket valamire, azok olyan dolgok, amiket mi magunktól nem tudunk megtenni. Mindig erősebb lesz az, akivel szembe kell menni. Neki mindig vasalt harci szekereik lesznek, míg neked van talán egy bot a kezedbe, egy fadarab, vagy még az se, talán csak egy parittya. Nem fogod tudni megtenni Isten nélkül. Azért van ez így, mert Istennek az a célja, hogy megtapasztaljuk őt. Neki az a célja, hogy mindig visszamenjünk hozzá, hogy tartsuk vele a kapcsolatot. Ez nem arról szól, hogy Isten mondott nekem valamit, oké, én azt fogtam, és aztán eltűnök egy évre, míg azt teljesítem. Isten nem ezt szeretné, hanem azt szeretné, hogy gyere hozzá vissza napról napra. Kérdezz tőle, mondd el neki, hogy milyen problémába ütköztél. Mondd el neki, honnan, hová jutottál el. Azt akarja, hogy a személyes kapcsolatunk erősödjön vele. És ez azáltal tud megtörténni, amikor mi visszamegyünk hozzá újra és újra. És megerősít bennünket is, ahogy megerősítette ott és akkor Izraelt, hogy ő elkötelezte magát a népe mellett. Nem kellett volna átélniük azt a sok szenvedést, ami ezután következik rájuk. Nem kellett volna átélniük azt a sok vereséget és problémát, mert Isten hűséges a szövetségéhez, Isten hűséges az ő ígéretéhez, de elég sok múlik rajtunk is ebben a tekintetben. Hogy mi megtesszük-e azt, amit az Isten vár és kér tőlünk. Azt mondja most itt a népnek, miért nem hallgattatok a szavamra. Én hűséges voltam ahhoz, amit mondtam. Ti nem voltatok azok. Ti nem tettétek meg azt szóról szóra. Nem csináltátok meg lépésről lépésre. Miért nem? És innentől jönnek majd a problémák, és akkor jöttök, és nem Isten érte a felelős. 5 Mózes 28.2-ben ezt az igét ki tudjuk vetíteni, azt olvassuk. Ha engedelmeskedsz Istened az örökkévaló szavának, akkor mindezek az áldások rád szállnak és beteljesednek rajtad. Tehát Istennek van rengeteg ígérete számunkra. És ez nem olyan dolog, hogy az Ószövetségben ez volt, most meg más van. Istennek rengeteg ígérete van, és hogyha mi megtesszük a magunk részét, abba biztosak lehetünk, hogy Isten megteszi az ő részét. És ezeket az áldásokat majd otthon érdemes végigolvasni, hogy mik ezek az 5 Mózes 28-ban. De az a legfontosabb most itt számunkra, hogy engedelmesség kell hozzá, hogy mi is a magunk részét meg kell, hogy tegyük ahhoz, hogy az Isten ezeket az áldásait betöltse a mi életünkben. Ha erre nem vagyunk készek, ha kompromisszumokat akarunk kötni, akkor gyengeség vesz erőt rajtunk, és az a tehetetlenség érzet, hogy Uram, én képtelen vagyok erre. Amit te mondtál, én erre képtelen vagyok. Hát persze, egyedül mindannyian képtelenek leszünk. És ilyenkor kell keresni őt. Ezért tette ilyen nehézé, hogy gyere és keresd őt, hogy függjünk tőle, hogy imádságban harcoljuk meg azokat a dolgokat, amiket ő kért, hogy a közösségtől ne akarj elmaradni, mert a közösség együtt fogja tudni azt végigcsinálni. Isten elkötelezte erre magát, de azt is hadd mondjam, hogy erre kötelezte el magát, hogy az ő népét áldásra fogja vinni, ha engedelmeskedünk az ő szavának, ha megharcoljuk, amit azt ő kér, és ezért nagyon jó, hogyha a közösségbe tudunk tartozni, és az húz bennünket. Az előbb mondtam azt, hogy Isten olyan dolgokra hív el bennünket, amit nem tudunk egyedül megtenni. Viszont most hadd mondjam ezt is, hogy nem hív el olyan dolgokra, amit viszont vele ne tudnál megtenni. Vele meg fogod tudni tenni. Vele végig tudod harcolni. Az ő ígéretei megállnak. Ugyanakkor az nem Isten elhívása, amit nélküle is meg tudsz tenni. Ez nem csak játék a szavakkal, testvérek. Tudom, hogy így első hallásra nehéz végig gondolni, de hadd mondjam még egyszer. Isten biztos, hogy olyan dologra hív el bennünket, amit nélküle nem fogunk tudni megtenni. Az is biztos, hogy nem hív el olyan dologra, amit vele ne tudnánk megtenni, és az is biztos, hogy nem Isten elhívása az, amit az ő ereje nélkül a saját erődből magad is tudsz teljesíteni. Ilyen egyszerű igazából ez a mai üzenetünk. És akkor jön a dilemma, hogyha mégis megpróbáljuk a magunk ellenőrzése alá venni a dolgokat, ahogy így megpróbálta Izrael népe, nem kell azokat kiűzni, elég, hogyha adót fizetnek nekünk, gyengévé válnak, erőtlenek lesznek, frusztráltak lesznek, mint ahogy mi is sokszor. Mert hiszen a János evangéliumában Jézus ezt mondta, 15. fejezet, 4. 5. vers, ki tudjuk ezt is vetíteni. Azt mondja Jézus, a szőlő vesző sem teremhet gyümölcsöt önmagában, csak ha a szőlő tövén marad. Ugyanígy ti is csak akkor teremhettek gyümölcsöt, ha bennem maradtok. Igen, én vagyok a szőlő, és ti vagytok a vesszőim. Aki bennem lakik, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek. Ezt az igét ne úgy értsük, hogy Jézus nélkül nem tudunk más, csak bambán nézni, vagy feküdni, és meredni magunk elé. Nem, meg tudunk mi tenni sok dolgot. Rengeteg bűnt el tudunk követni Jézus nélkül. Itt arról van szó, hogy az ő elhívását, amire Isten elhív bennünket, és azokba az áldásokba, hogy azokból elnyerni bármit, amit Isten ígért, nélküle nem fogjuk tudni. Nélküle semmit sem tudunk tenni. Erről szól itt Jézus. Emlékszem arra, amikor én is Isten mellett döntöttem, és az elhívást kaptam tőle, körülvettem magamat rengeteg könyvvel, és én addig nem szerettem olvasni, aztán talán mondtam a testvéreknek, de onnantól kezdve, hogy Istennek átadtam a szívemet, és ő megmentett, és megváltott engem, szinte hetente 1-2 könyvet is kiolvastam olyan témában nyilván, ami őróla szól, ami erősítette a hitemet. És amilyen alkalomra csak lehetett a gyülekezetben, mindig elmentem, és ez nem valami olyan kényszer volt, hogy fú, most mi mindent félre kell ezért tenni. Nem. Hanem egyszerűen odahúzott a szívem. Abban az időben ugye még fociztam is, igazolt csapatban, és volt egy másik focista társam, és hát mindig ugye ilyen megyei osztályokban vasárnap történik a bajnoki mérkőzés, és emlékszem rá, hogy sokszor nem indultak el a foci csapat nélkülünk se, de mi meg azt mondtuk, hogy nekünk az Isten tisztelt az első. Elmentünk az Isten tiszteletre, ott álltak a templom kapuba, onnan szálltunk fel a buszra és mentünk. De első volt az, hogy amit az Isten miért az ő vele való közösségbe tölthetünk, azt nem hagytuk ki. Inkább vártak ránk a többiek. Naponta tanulmányoztam a Bibliát, volt egy kis füzetem, volt egy tollam, meg ott volt előttem a Biblia, és amikor ma is előveszem ezeket a kis régi tanulmányaimat, még most is meglepődök, amikor már azért elvégeztem a teológiát, meg egy jó néhány éve már lelkészi szolgálatban vagyok, hogy milyen gondolatokat adott akkor Isten. Egy szem Biblia, egy szem tollal és egy kis füzettel a kezembe. De fontosnak tartottam, és csináltam. Voltak olyan napok, amikor rá kellett erre kényszeríteni magamat. Tudom, voltak olyan napok, de akkor is. Amikor elkezdtem, akkor már nem volt kényszer. Onnantól élvezetessé vált, és tényleg az a várakozás, ami talán ma is bennünk volt sokunkban, hogy végre jöhetünk, végre találkozhatunk. Bennem is ott volt minden nap, hogy mit fog Isten nekem ma mondani. De igen, a Máté 26:41-ben azt mondja Jézus, hogy virrasszatok és imádkozzatok, mert a lélek lehet, hogy kész, de sokszor a test erőtlen, sokszor a testünk visszatart, a kedvünk visszatart, és nem engedi, hogy ezeket a dolgokat az Isten közelébe csináljuk, végezzük, erősítsük vele magunkat. De azt kell megjegyezni, testvérek, hogyha mi nem lépünk az Isten igéje és akarata szerint, akkor Isten sem fog lépni. Ő erre kötelezte el magát, a saját ígéreteire. És azok sokszor így néznek ki, hogy ha engedelmesen hallgatunk rá, akkor ő is lépni fog. Ha te lépsz, tiéd a kezdeményezés, hogy mutasd meg a hitedet, akkor Isten is lépni fog. És ez nem fordítva van. Ha ezt nem tesszük meg, ha erre nem vagyunk készek, hogy lépjünk az Isten ígérete szerint, akkor egy másik automatizmus indul be, és az, hogy elkezd a testünk uralkodni fölöttünk, és elkezdünk bűnöket elkövetni, elkezdünk egyre messzebb, egyre távolodni az Istentől, és egyre nehezebb helyzetbe kerülni. És ennek a gyümölcseit aratni. Magunk kezébe vesszük a dolgokat, csak egy pici eltérés, mint ahogy itt is látjuk, Izrael népénél, és tele lesz az utunk csapdákkal, tele lesz az utunk tőrrel, ahogy itt mondja, hogy csapdává lesznek számotokra isteneik, meg tőrbe ejtenek titeket. Milyen a csapda? Olyan, amikor kint járkál az ember a természetbe, és azt gondolja, ó, micsoda a szabadság, itt minden az enyém, annyira jó, és hopp, hirtelen csapdába kerülök. És a csapda fájdalmat okoz, ha oda valaki kitette, és én gyanútlanul belelépek, fájdalmat okoz, megkötöz, fogva tart, és nem tudok vele mit kezdeni. Váratlanul ér, sebeket okoz, ilyen a csapda, és Isten ezt mondja, hogy ha eltávolodunk tőle, akkor a nélküle való cselekedeteink, és annak a következményei ilyen csapdává lesznek az életünkben. Volt egyszer a középkorban egy híres kovácsmester, aki arról volt híres, hogy nagyon jó minőségű fém szerszámokat készített. És mindenki abban a birodalomban tőle rendelt, ha valami minőségű dolgot szeretett volna. Egyszer ezt az embert valamiért letartóztatták, és a királynak a börtönébe került. És nagyon-nagyon fájt neki már az, amit a láncok okoznak, sebek, és nincs szabadsága. Arra gondolt, hogy hát ő azért mégiscsak egy kovácsmester, végignézi azt a láncot, és megkeresi a láncnak a leggyengébb pontját. Valahogy azt felnyitja, és megszökik innen, mert nem bírja tovább. És ahogy egy-két órát eltöltött a lánccal, csak hamar eloszlott neki minden reménysége, mert felfedezte azt, hogy annak idején ő maga saját kezüleg készítette ezt a láncot, amivel most meg van kötözve. Ezt is tőle rendelték. És ő mindig nagyon sokat adott arra, hogy olyan termékeket adjon ki a kezéből, olyan láncokat is készítsön, amit senki nem tud széttörni. És íme most ez az ember ott ült a börtönben, a saját láncával megkötözve. És azért mondom ezt a történetet, mert valami ilyesmit mond nekünk Isten, amikor azt mondja, ha nem űzzük ki azokat a dolgokat az életünkből, amiket Isten mond, ha nem lépünk az ő parancsa és akarata szerint, akkor amit mi csinálunk, íme annak a következményei ott maradnak, és csapdává lesznek számunkra, meg tördejtenek bennünket, és a saját láncaink fognak egy idő után megkötözni bennünket teljes reménytelenségben. Még egy fontos dolog, hogy Isten űzi ki az ellenséget, azt ígéri. Nem nekik volt a feladatuk, nekik csak annyi volt a feladatuk, hogy rombolják le a bálványaikat. Nem kellett mondjuk így testelleni harcot vívniuk, hanem egyszerűen egy szellemi harcot kellett vívniuk, a többit, mint Isten megcsinálta volna. A harmadik versben ugye ezt mondja, hogy nem fog, emiatt mondom nektek, akik még megmaradtak közöttetek, azokat már nem fogom kiűzni előletek. Tehát ezt Isten végzi. Ezt nem nekik kellett volna, csak nem szabadott volna kompromisszumot kötni. Aztán az 5 Mózes 28-ban, amire az előbb utaltam, azt olvassuk, ha ellenség támad rád, szemed láttára veri meg őket az örökkévaló. Isten fogja ezt elvégezni, ez az áldások ígérete között van, ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak a szavára. És aztán mi lett az eredmény? Itt ebben a történetünkben, ez talán így olvassuk a második fejezetben, amikor az örökké való haragra gyulladt Izrael ellen, kiszolgáltatta őket a körülöttük élő ellenségnek, akik megverték és kifosztották őket. Nem volt többi ereje Izraelnek, hogy megvédje magát. Valahányszor harcba indultak, vereséget szenvedtek, mert az örökké való ellenük fordult pontosan úgy, ahogy ezt korábban esküvel megígérte. Ez a következménye annak, amikor a magunk bölcsessége, testi ereje szerint akarunk járni, és nem az Isten ígéreteibe. De hogyan reagáltak ezek az emberek, még gyorsan pillancsunk rá erre is. Negyedik vers, amikor Izrael egész népe hallotta az örökkévaló angyalának szavát, hangosan fölkiáltottak, és keserves sírásra fakadtak. Sírtak, bűnbánatot tartották, befogadták az Isten igéjét. Nem megsértődtek, nem felhúzták az orrukat, hogy velük aztán így ne beszéljen még Isten se, hanem belátták a problémát, hogy nekik ez lenne a legjobb, ha hallgatnának az Úr szavára. És mivel elfordultak tőle, most sírnak, bűnbánatot tartanak. Testvérek, egy másik nagyon fontos alapszabály, hogy a bűnbánat, az őszinte, szívből jövő bűnbánat megváltoztatja Isten hozzáállását is a dolgainkhoz. Csak próbáljátok ki. Ha nem szeretnétek abban menni tovább, és sok a lánc, és sok a teher, és nem megy már, jegyezzétek ezt meg, a bűnbánat megváltoztatja az Isten hozzáállását is. Másképp fog tekinteni rád, és a dolgaidra. Sajnos ennek a népnek itt ez a bűnbánata csak időleges volt, ezt látjuk, és egy lefelé vezető spirál ez a bíráknak a könyve. Megtérnek, az örökkévalót segítségül hívják, az kiszabadítja őket, azt megint mennek a bűneinkbe. Megint sírnak, megint kiszabadítja őket, megint. És az a baj, hogy ez egy ilyen örvényszerű dolog. Egyre keményebbek a büntetések, egyre nehezebben tudnak belőle kijönni. Úgyhogy nem lett volna szabad arra számítani, és nekünk sem szabad, hogy ó, elkövetek valamit, majd bűnbánatot tartok, aztán kész. Mert ez a spirál, ez az örvény hegyre lefelé visz. Szóval ők csak felszínesen, egy felszínes reakciót váltott ez ki belőlük, mint sem életváltoztató bűnbánatot. A gondolkodásnak kell ugyanis megváltoznia, ezt mondja Isten. Az elménket kell meggyőzni arról, hogyha baj van, és nem az Isten útján járunk. Mert az bizony szerintem sokszor is velünk is előfordul, hogy csak pillanatnyi érzelmek vezérelnek minket. Amikor egy nagy baj telepszik ránk, akkor rögtön az érzelemből kiáltunk Istenhez, aztán kiszabadulunk a bajból, és minden megy tovább úgy, ahogy eddig, mert nem volt szív szerinti, mert csak egy pillanatnyi érzelem vezérelt minket, és ez csak egy rész szerinti győzelem. A rész szerinti győzelem az pedig vereség. Befejezem azzal, Talán nem ilyen igére számítottatok ma, amikor idejöttetek először a templomba, bizonyára valami lélekemelő, valami felemelő dolgot szerettetek volna. De testvérek, szerintem ez nagyon fontos, hogy a rész szerinti győzelem, és ez a mai nap is csak egy rész szerinti győzelem, ne felejtsétek el. A vírus tekintetében is ez a vírus még nem múlt el. Senki nem tudja megmondani, lesz-e még negyedik hullám. Senki nem tudja, hogy az oltások mennyire hasznosak, esetleg a további mutánsok ellen. Senki nem tudja megmondani, hogy ősztől hogy fog folytatódni az életünk. De ez csak egy példa, a rész szerinti győzelem nem elég. És erre akar Isten figyelmeztetni bennünket. Sokszor Isten úgy viselkedik, úgy fordul hozzánk. Emlékeztek a tékozló fiú apjára. Miért engedi el a fiát? Miért nem tartja ott a szeretetével maga mellett? Azért engedi el, hogy a fiúnak a szíve visszaforduljon az apjához. Mert ott tarthatta volna őt a házába, csak a fiúnak a szíve akkor ott lett volna távolba, messze az apjától. Így elment a fiú testileg, és a szíve fordul vissza az apjához. És tudjátok, az az apa, és ez a történet, a tékozló fiú az Istenről szól. És téged is elenged, ha szív szerint nem vagy hozzá közel. Nem kell ott lenni a házába sem, nem kell ott lenni a közelébe, elenged. Mert neki az a lényeg, hogy a szíved forduljon vissza. De amit a tékozló fiú is megélt az Istentől távol, amit Izrael népe is megélt az Istentől távol, és amit te és én is megélünk az Istentől majd távol, ha eltávolodunk, ha elegendőek a rész szerinti győzelmek az életünkben, hát az eléggé súlyos lesz. Ha nem tanulunk meg az Isten akaratában és igéje szerint járni, akkor majd tapasztalatból megtanuljuk azt, és talán épp egy ilyen tapasztalat van most mögöttünk, ó, vajon elég lesz-e, hogy akkor Isten bezárja az ajtót, és azt mondja, jó, akkor egy ideig nem találkoztok, és nem találkozunk. És mindezek a történetek, ami tanúságunkra irattak meg, ezért hoztam ezt az igét. Ezért akarja Isten is szerintem ezt az üzenetet közölni velünk, hogy tanuljunk abból. Van most egy tapasztalat mögöttünk, milyen a gyülekezet nélkül egy fél évig. Milyen az élő Isten tisztelet nélkül egy fél évig. És ha akarod, most is magad mögött hagyhatod ezt az egészet, hátat fordíthatsz neki, mehetsz tovább úgy, ahogy eddig, de a tapasztalatok a spirál szerint, az örvény szerint egyre rosszabbak lesznek. Úgyhogy itt van előttünk ez a lehetőség, testvérek. Isten azt ígéri, ő megtartja a szövetségét. De nekünk is meg kell tartani abból a mi részünket. És amikor mi lépünk az ő igéje és akarata szerint, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten is lép. És ebben akar minket ma megerősíteni. Adja az Úr, hogy ezt megértsük, és valóban így lehessen áldás a további időszak számunkra. Helyünkön maradva most imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked, hogy ott és akkor Izrael népe egy ünnepre gyűlt össze, és te nem tudtál nekik túlságosan sok bíztató dolgot mondani, mert láttad, hogy rész szerinti a győzelmük, mert csomó és csomó kompromisszumot kötöttek, mert az igédnek nem töltötték be azt a részét, amivel az áldást el tudták volna nyerni. És Uram, most mi újra itt vagyunk, egy ünnepre gyűltünk össze, és nem szeretném én sem, valószínűleg te sem, hogy bókim legyen ez a hely is, a sírásnak a helye, de azt nagyon is szeretnéd, hogy ne elégedjünk meg rész szerinti győzelmekkel, hanem valóban a szívünk forduljon hozzád vissza. Köszönjük, hogy azért is figyelmeztetsz, mert egy spiráltól, egy lefelé vezető örvénytől akarsz minket megmenteni. És köszönjük neked, hogyha ezt az új lehetőséget, amit mától nyitsz nekünk, ezt meg tudjuk becsülni. Kérlek téged, hadd gondoljuk át a mögöttünk lévő időszakot, azt a tapasztalatot, hogy milyen volt nélküled, személyes találkozás nélkül, milyen volt Isten tiszteltek nélkül, és köszönöm neked, Urunk, hogyha ez inkább megerősített minket, mint távol vitt volna. Nagyon hálás vagyok mindazokért, akik ma itt vannak, és hadd könyörögjem, Uram, azért, hogy mindenki, aki ma eljött és vágyott rád, vágyott a te jelenlétedre, hadd élje meg, hadd tapasztalja meg a te áldásodat. Köszönjük a te szeretetedet, amivel lehajolsz hozzánk. Köszönjük, hogy még az intő szavad, a te feddő szavad is szeretetből van. És köszönjük, hogy azért, hogy tovább emelj minket. Hogy ne csak ennyi legyen az örömünk, hogy ma találkozhatunk, hanem innen induljon, és ezt te csak fokozni akarod az a mi életünkbe. Köszönöm, Uram, ezt neked, és kérlek azért, mindannyiunkon cselekedd ezt meg, akik ma itt voltak, és kérlek, hogy keltsél vágyat olyanok szívébe is, akik ma még nem merték, vagy nem szánták rá magukat, hogy keressék a te arcodat. Az Úr Jézus nevében jövünk eléd, és imádkozunk, Urunk, azért, hogyha nyomorúságokat, terheket, láncokat hordozunk, hogy te szabadíts meg ezektől. Nem csak azért, hogy mehessünk tovább a régi életünkbe, hanem azért, hogy legyen élő veled való megtapasztalásunk, és ez vonzon minél jobban hozzád bennünket. Ha kell úgy, ahogy a tékozló fiút, hogy nagyon messzire ment tőled, ha kell, legyen elég csak egy intő szó számunkra, de kérlek, végezd el mindannyiunk életébe, hogy hozzád jöjjünk közel, és éljük a veled való kapcsolatunkat, a személyes kapcsolatunkat. Dicsérünk téged ezért, Úr Jézus, hogy meghallgatsz bennünket. És arra kérlek most mindenkinek a saját magában, szívében elmondott imádságait is hallgass meg. Jézus nevében.